Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Fár Tamara. Szia Tamara!
Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást!
Tamara ugye a Faltól Falig könyvesblognak az alapítója, és már nagyon sokszor volt a vendégem, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon jó beszélgetés lesz, ez már most 100%. Az apropó szerintem a legutóbbi közös könyvklubos élményünk volt, ugye a Jon Kálmán Stefánzon könyvklub előtt találkoztunk, mert igen, a te könyvklubodon, ugye a Rejtett Kincsek Éjszakról, aminek ugye a skandináv háza házigazdája, és ez egy nagyon-nagyon klassz beszélgetés volt. Ugye Jon Fosse volt annak a könyvklubnak a témája, ugye a Reggel és Este című kisregénye, és az is egyébként már egy nagyon-nagyon eredeti, nyilván egy Nobel-díjas szerzőnek a kötetéről van szó. De ugye pont az adta az apropót, és ugye utána a Jon Kálmán Stefánzon Nyári fény, aztán Leszáll az éj című, szintén eléggé különleges szerkezetű kötete volt, ami már egy ilyen megerősítés, hogy beszélgessünk olyan könyvekről, amik valamilyen módon innovatívak vagy eredetiek, és mondjuk kicsit más olvasói élményt nyújtanak mondjuk a hagyományos elbeszélői stílusokhoz képest. Rengeteg ilyen könyvet olvasunk mind a ketten. Szerintem több ilyet olvasunk amúgy, mint mondjuk hagyományos. Tehát valamilyen szintű eredetiség vagy innováció azért mindig van az olvasmányainkban, mert szerintem mind a ketten igyekszünk úgy választani, hogy legyen valami meghökkentő, valami új. És most olyan könyveket fog nektek ajánlani, amik ezt az élményt garantáltan nyújtani fogják minden olvasónak. Neked mennyire szempont ez egyébként az olvasmányait kiválasztásánál, hogy legyen egy ilyen típusú innováció is az elbeszélésmódban.
Igazából ez ilyen haba tortán, tehát hogy alapvetően olyan könyvet választok, akkor nagyrészt téma alapján választom, tehát hogy elolvasom a fülszöveget, és ha érdekel az, amiről szól a könyv, akkor elolvasom. De nagyon-nagyon meg tudok lepődni, hogyha olyan elbeszéléssel, vagy elbeszélői móddal találkozom, ami azért szokatlan. És volt jó pár ilyen az elmúlt időszakban, amire úgy felkaptam a fejem, hogy hú, de jó, hogy ezt így írta meg, mert annyira passzol a témához. Úgyhogy mindenféleképpen ez egy plusz tud adni, és én nagyon szeretem egyébként azt a fajta elbeszélői módot is, amikor ilyen kicsit ilyen mozaikos a történet, és neked kell összerakni a darabkákat, vagy a végére áll össze egy ilyen nagyobb kép, és így tapogatozol sokáig a sötétben, mert az egy ilyen extra koncentrációt igényel az olvasótól, és úgy sokkal jobban bevon a történetbe, hogyha nekem is így dolgoznom kell azzal, hogy megfejtsem ezt a rejtvényt.
Igen, egyébként például ilyen a Mario Belletinnek a Hákobó, a mutás.
Hú, hát azzal nagyon kell dolgozni.
Az a klasszik ilyen posztmodern kisregény. Igen, én egyébként még nem mertem belevágni pont emiatt az Italo Calvinónak a munkásságába, az még így várat magára. De most azért olyan szempontból nagyon jó fejek voltunk, hogy nagyon olvasóbarát olvasmányokat hoztunk, tehát hogy ugye az eredetiség mellé még abszolút garantált az is, hogy teljesen szórakoztató és nagyon magába húzó, vagy magába rántó sztorikról, meg elbeszélésekről van szó. És akkor kezdjük is az első blokkal, mert kicsit ilyen tematikus blokkokra osztottuk ezt a mai adást, meg az általunk ajánlott könyveket. Az elbeszélés mód ugye általában azért vagy egyes szám első személy, vagy egyes szám harmadik személy szokott lenni, mondjuk szerintem ilyen 70%-ban egyes szám harmadik személy, kb. 20%-ban egyes szám első személy, és akkor maradnak ezek a 10% ilyen minden egyé, vagy még annál is kevesebb. És ugye mi most többes szám első személyben íródott könyveket, ugye azzal kezdjük a majdás, hogy ezeket ajánlunk. Mi az első ajánlásod?
Nekem Annie Ernaux az első ajánlásom, mert én vele, vagy az ő művén keresztül, az éveken keresztül találkoztam legelőször ezzel az elbeszélésmóddal, és annyira ütött, vagy annyira illeszkedett ahhoz a témához, amiről szól az évek, ami igazából nem nagyon lehet elmondani, hogy miről szól, Annie Ernaux életéről, de az benne a különleges, és azért nagyon jó hozzá a többes szem első személy, mert nem csak magáról beszél, hanem az egész generációjáról beszél, sőt tulajdonképpen az egész 20. századról beszél, a második világháború utáni Franciaországról, és annyira jó volt, hogy nagyon-nagyon személyes, mert a saját életéből indul ki, de így a női tapasztalatok mentén veszi végig a világtörténelmet, tehát nem a politikára, meg nem a nagy eseményekre koncentrál, bár egyébként az is benne van a szövegben, hanem sokkal inkább, hogy a női tapasztalás hogyan változott, hogyan változtak a női sorsok, milyen lehetőségek nyíltak meg előtte, ami mondjuk az előtte lévő generációban, a szülei generációjában, vagy a nagyszülei generációjában egyáltalán nem voltak lehetőségként ott, tehát az, hogy ő tanulhatott, és egy másfajta életmódot élhetett, mint az előtte lévő generációk. Szóval ehhez az elbeszélés, vagy ehhez a történethez, és ehhez a világlátáshoz annyira passzol a több egy szem első személy, mert nem, hiába ő áll a középpontban, nem csak magáról beszél, hanem az egész generációjáról.
Nagyon érdekesen tudja egyébként összekapcsolni a makró szintű ilyen történelmi eseményeket, azt, hogy ez egyébként egy-egy személy, vagy egy család szintjén milyen változást hozott, vagy hogyan, ahogyan reflektál tényleg, hogy amikre így olvasunk a történelemkönyvben, azokban nyilván hiányzik az ilyen nagyon személyes és szubjektív nézőpont, ő pont ezt tudja behozni. Tehát, hogy igen, abszolút igen, megszemélyesíti ezeket a száraz történelmi évszámoknak, meg címszavaknak tűnő dolgokat, meg eseményeket.
Igen, meg azt tetszett nekem nagyon benne, hogy így a mentalitásról beszél, vagy hogy is mondjam, tehát hogy nem az eseményekről, uh-huh. nem a világ történelem eseményeiről, hanem inkább az, hogy tényleg például a női testhez való viszony hogyan változott meg mondjuk az ő édesanyja korához, tehát amiben az uh-huh. édesanyja beleszületett, vagy ahogy ő viszonyult a testéhez, ahhoz képest mennyire más, ahogy már ő viszonyul a saját testéhez, és aztán mennyire már másabb, amikor a későbbi dolgokról beszélünk, vagy a szexualitáshoz. Tehát nagyon női témákat vesz elő, de hát nyilvánvalóan egy társadalomban létezünk, ugyanúgy hat mindenkire azt, hogy mi történik a világban, vagy mi történik Franciaországban. Úgyhogy nagyon, tényleg nagyon-nagyon zseniálisan hozza össze ezt a kettőt, és nagyon éles megfigyelései vannak, tehát ez volt a másik, amit nagyon szerettem, hogy olyan tűpontosan tud fogalmazni, vagy megfogni bizonyos ilyen társadalmi változásokat, hogy az ember így felkapja a fejét, hogy úristen, igen, ezt ilyen frappánsan nem tudtam volna magamtól megfogalmazni, de mennyire igaza van ebben, és mennyire tényleg egy nagyon-nagyon művelt nő, és egy nagyon élesen lát a világot és saját magát benne.
És ugye az nagyon érdekes még az években, hogy ilyen bekezdésszerűen van ugye a történet elbeszélve, gyakorlatilag Franciaország meg a világ történelme elbeszélve, és pont attól, hogy ugye többes szem első személyű elbeszélésmódot használ, ezért nem azt érzed, hogy itt most egy embernek a teljesen szubjektív és kivételes életéről van szó, hanem általános jelenségeket tud tényleg, és ezáltal egyébként pont a társadalmi változásokat tudja sokkal hitelesebbé, meg érdekesebbé tenni, hogy tudja ötvözni a nagyon egyéni tapasztalatot, meg annak azt a szintet, az ilyen univerzálisabb tapasztalással és hatással. Uh-huh. És tényleg ez a fajta ilyen társadalom változtató, vagy ilyen a társadalmat átalakító, vagy mozgató erőkről, meg hatásokról sokkal, sokkal érdekesebb tényleg ebből a nézőpontból olvasni, mint hogyha csak simán egy hagyományos elbeszélés móddal mondjuk egy egyes szám első szemében mondjuk valaki elmesélni az életét, vagy tényleg egyes számadik szemében. Annie Ernaut egyébként is ajánljuk, szerintem
abszolút,
a többi,
igen.
többi könyvét is. Most neki meg is jelent szerintem egy
igen, van friss.
Újabb. Úgyhogy ez mondjuk pont egy ilyen szerencse, amikor valaki Nobel-díjat kap, hogy akkor abszolút felfedezik az életművét.
Igen, egyébként ez történt Jon Fosséval is, hogy ugye kiadta a Kalligram 5 korábban is, csak eléggé visszhangtalan maradt, vagy hát biztos volt egy
mindig
kül,
akit
elért. Mindig le volt
árazva a könyvfesztiválon, igen.
Én például nem találkoztam, tehát hogy én bevallom őszintén, én nem tudtam, hogy ki az a Jon Fossé az irodalmi Nobel-díj előtt, uh-huh. nem olvastam a könyveit, de nagyon jó, hogy így ráirányult a figyelem, mert akkor így legalább újra kiadják a könyveit, és lehet vele találkozni, és egyébként meg nagyon bánnám, vagy sajnálnám, hogyha nem akadt volna a kezembe az ő munkás mert nagyon-nagyon élvezem olvasni.
Igen, érdekes, mert szerintem sokan elrettentek, mert ugye van neki ez a Szeptológia című főműve, és hogy biztos nagyon nehéz, meg általában van egy ilyen prekoncepciónk szerintem a Nobel-díjas szerzőkről, amire pont az Annie Ernaut is totál rácáfol, vagy nekem mondjuk még az Ishiguro volt ilyen, hogy azért nem azt jelenti, hogy akkor ne is vágjunk bele az olvasásukba, csak nagyon emelt szintű olvasói rugalmassággal, meg tapasztalattal. Például a reggel és este Jon Fosséhoz visszatérve, az ugye egy totálisan befogadható és bárki által könnyen olvasható, nagyon szép szöveg, úgyhogy ezt például mindenképpen ajánljuk. Egyébként az is nagyon eredeti tényleg a hangvétele is, meg az egész felépítése. Különleges nagyon az elbeszélésmód. De akkor folytassuk még egy többes szem első személyű könyvvel. Julie Otsuka Buddha a padláson című könyvéről van szó, ami ugye szintén többes szem első szemében van elbeszélve, és ott pedig a múlt század elején Amerikába, Japánból Amerikába küldött nőknek a sorsát meséli el, ugye ilyen kórusszerűen hangjuk ugye ezeket a, halljuk ezeket a nőket, akik ugye egy hajón utaznak, tehát alapvetően ez a kiindulás, mert nyilván nem csak egy hajó, mert ugye nőknek az ezreiről vagy tízezreiről van szó. És ugye őket gyakorlatilag ugye postán rendelik, tehát nem ismerik a férjüket, mielőtt nekivágnak az útnak, kint élő japán, Amerikában élő japán férfiak fizetnek gyakorlatilag értük a nőknek a családjainak, ugye nyilván emiatt ők nem gazdag japán családoknak a lányai, és ők nekivágnak az ismeretlennek, minden szempontból az ismeretlennek, ugye az ismeretlen férjnek, a teljesen ismeretlen kultúrának, kontinensnek, és hát azért zömében nem sül el túl jól ez a kultúraváltás, és pont ezt a fajta ilyen első generációs amerikai-japán életet és ennek az összes nehézségét ismerjük meg egészen a második világháborúig, amikor ugye internálják őket a Pearl Harbort követően. És egy nagyon érdekes elbeszélés, mert azon, annak ellenére, hogy többes szem első szemében olvassuk, van egy ilyen nagyon univerzális tapasztalat abban, ahogyan ezek a nők megélik azt, hogy mi várt rájuk Amerikába, de mégis rengeteg egyedi és nagyon egyéni élettörténetet tud Otsuka, ő abszolút a saját családjának, tehát az ő nagyanyjának a történetét írta meg, és ugye ezen keresztül más japán nőknek is az élettörténetét, és neki a másik könyve is a nagyanyjának és az anyjának az a cím, hogy amikor Isten volt a császár, ugye ez is már olvasható magyarul, és az pedig konkrétan az internáló táborban megélt éveknek a története. Nagyon érdekes volt nekem az, ahogyan egy-egy mondatban tud ilyen iszonyat traumákat belesűríteni. Nem tudom, hogy ez neked
mennyire. Igen, nekem is ez volt az ilyen döbbenetben. Egyébként annyira vicces, hogy Annie Ernaux volt az első, akinél találkoztam ezzel a többes szem első szemű elbeszélésmonddal, és az Buddha padláson szerintem 2 héten ráolvastam. Tehát így hirtelen így mint hogy úgy tűnt, mint hogyha úristen.
De mindenki ezt írna.
Mindenki igen többes szem első szemében írna, de nem csak nyilván így került a kezembe. Nekem is az volt a döbbenet, hogy miközben egy ilyen női kórust hallunk, és tényleg egy ilyen női sorsoknak az elegyét, vagy az ilyen összeolvadt nőiséget, nem tudom, hogy jól kifejezni magam, de tehát egy tömeget hallunk, de közben minden mondatban egyéni sorsok vannak, és engem ez döbbentett meg, hogy akkor jön egy univerzális tapasztalás, de közben ott van, hogy akkor ki veszítette el a babáját, kit ver a férje, kit vágott át a munkaadója, mert nyilvánvalóan azért tényleg 99%-ban csak negatív dolgokat látunk, és szörnyű sorsokat látunk, és egyébként én el is gondolkoztam, hogy lehet, hogy ezeknek a lányoknak sokkal jobb lett volna, hogyha otthon maradnak.
Tehát hát valakinek igen, az biztos.
Hogy olyan szintű traumákon mennek keresztül, meg bántalmazáson, meg mindenen. Szóval minden mondatban egyéni sorsok vannak, és ez adja, ennek a döbbenete adja ezt az ilyen, vagy a tömegesség adja a döbbenetet tulajdonképpen.
Igen, meg ugye az egész, nyilván látjuk ugye a gyerekeiket is, akik először ugye nagyon szeretnének amerikai lenni, aztán amerikaiakká válni, aztán meg egyébként le is vetkőzik magukról a japánságukat, és ugye ők megpróbálnak, aztán nyilván jön a második világháború, és akkor már nem lehet így nem tekinthetnek magukra amerikaiként, nem engedi meg nekik ezt az amerikai társadalom. És ugye nagyon érdekes az is, hogy ugye végig ugye többes szem első szemében, és a legutolsó fejezet az, ami átvált.
Igen.
Az amerikai szomszédoknak, meg ugye a fehér amerikaiaknak a nézőpontjára, akik hirtelen szembesülnek azzal, hogy itt eltűntek ezek az emberek, és az eddigi szomszédoknak a házai üresek, és aztán valahogy ezen így nyilván elegánsan, nem elegánsan persze, de úgy túllépnek, hogy akkor
igen, mert jönnek új beköltözők, és hogy igazából azok is ázsiaiak, de hogy nekik ez így tök mindegy, hogy most japán vagy dél-koreai vagy kínai költözik oda, az igen. Úgy egy kalap alá veszik, és ez is egy ilyen döbbenetes dolog, hogy tényleg úgy tűnnek el ezek a sorsok, mint hogyha így ott se lettek volna sohasem.
Mert hogy nem is tekintenek rájuk úgy igazán a társadalom részeként, tehát igen. Nincs arról szó, hogy mondjuk ők integrálódnának az amerikai társadalomban, hanem megcsinálják azokat a munkákat, amiket egyébként mások nem csinálnának meg, vagy nem ennyi pénzért csinálnának meg, és leginkább ez a láthatatlanság az, ami a legnagyobb erényük. Ugye igen. Egészen a második világháborúig, meg ugye a szorgalmuk. Tehát ugye ezeket azért így halljuk a kórus elbeszéléséből. És nagyon érdekes tényleg az, ahogyan ők is egyébként eltávolodnak a japán gyökereiktől. Tehát ugye először nyilván abba kapaszkodnánk, de ugye pont ez a Buddha padláson cím is jelzi azt, ahogyan ez teljesen háttérbe kerül, ugye kényszerűségből is, mert hogy a túlélés, meg az Amerikába beilleszkedés, meg nyilván ugye az új férj, meg az új család, ahol van, mondjuk általában nincs is ugye család, hanem gyakorlatilag csak a férj van.
Igen.
És leginkább ők ilyen cseléd szerepre vannak kényszerítve, és a gyerekeik is nagyon sok esetben ugyanerre vannak kényszerítve. Egy-egy ilyen romantikusabb történet volt, ami tényleg ilyen boldogság reménysugár gyakorlatilag mondjuk olyan nőkről, akik a szerelmüket találják meg mondjuk azon a hajóúton, vagy találkoznak egy másik férfival, mondjuk van egy rendes család, aki mondjuk befogadja egyik-másik nőt, de azért tényleg zömében ezek nagyon-nagyon tragikus és nagyon traumatikus történetek, és hát ez egy ilyen, tényleg egy ilyen fel nem dolgozott történelmi, újabb történelmi Igen. terhe az amerikai társadalomnak, ami abszolút nem kapott visszhangot, és nem, én nem is olvastam erről egyébként.
Én sem, tehát nekem is időben ett volt ezt olvasni, hogy ilyen is volt, tehát hogy ez is egy ilyen kibeszéletlen, meg nagyon sokáig elmondhatatlan történetek voltak ezek.
Igen, és ugye az az érdekes, hogy a kibeszéletlenség ugye ez abból is fakad szerintem, hogy maguk a japánok nem akarnak ezzel. Tehát ugye azért ők már nagyon máshol vannak ugye a társadalmi státuszukat illetően, ahhoz képest, ahonnan indultak ugye több mint 100 évvel ezelőtt. És azért ez nekik sem egy ilyen nagyon kellemes emlék, tehát nem egy olyan típusú ilyen történelmi múlt, amire ők így büszkén tekinthetnek vissza. Tehát, hogy valahol érthető is az, hogy ez miért volt eddig kibeszéletlen. Ugyanakkor meg nyilván ezeket a traumákat meg muszáj valahogyan feldolgozni, mert azok meg ott maradtak ezekben a családokban, és gondolom, hogy öröklődik tovább. Ez is egy nagyon rövid könyv, tehát talán 150 oldal
körül volt. Igen, ez
volt,
egy kis regény.
Úgyhogy igen, egy kis regény, de a nagyon-nagyon súlyos témák ellenére nagyon könnyen olvasható, tehát maga az egész szerkezete is, meg az elbeszélésmód, az ahogyan haladunk előre az időben, az nagyon jól követhető, és nyilván elgondolkodtató.